Úgy tudom, hogy ő alapította meg valamikor a háború után a Gaudiópoliszt, aminek Laci bácsi volt az első miniszterelnöke.
Ez a munka úgy indult el, hogy azt érezte, hogy a háború után menteni kell azokat, akiknek a szülei nem maradtak meg, és azokat, akik szülei üldözöttek voltak, így kerültem én is hozzá, mint volt hadapródiskolás, három mondat után befogadott, és nem volt különbség azok között, akik zsidók voltak, akik üldözöttek voltak, vagy éppen egy lelkész gyerek, aki hadapród volt.
Miniszterelnöke volt ennek a városnak.
Igen. Egyik este bejött hozzánk egy Szőke Balázs nevű igazgató úr, Gábor bácsi utólag tudtuk meg küldésére, és azt mondta, hogy fiúk, csináljunk valamit. Akkor ment egy film, amelynek ez volt a neve, amerikai film volt, hogy Fiúk városa. Azt mondja, valami hasonlóra gondol, és akkor elkezdtük törni a fejünket, és kiderült, hogy egy ifjúsági állam lesz ebből. A nevét még nem tudtuk elhatározni, hanem pályázatot írtunk ki, és a legjobban a Gaudiópolis tetszett meg, Örömváros, és megalakítottunk egy minisztertanácsot, és hát így mondják ők, ezt én magamtól nem mondanám, hogy a legszerényebb fiút választották miniszterelnöknek. Aztán ebből hamar kiöregettem, mert akkor már 17 éves voltam, és Gaudiópolis állampolgára 18 évig lehetett valaki, de számomra óriási élmény volt ebben az államban élni, rendezkedni, esetleg ítéleteket hozni, programokat készíteni.
Volt-e felelőssége itt a vezetőknek, illetve hogyha esetleg nem voltak megelégedve a vezetőkkel, akkor voltak-e szankciók az irányukban?
Volt egy minisztertanács, azon fölül minden háznak volt egy tribúnja, azon felül pedig minden szobának volt egy polgármestere, akik mind jelen lehettek ezen a nagy parlamentben, és ha bárki ellen panasz volt, és azt többen aláírták, akkor akár a miniszterelnököt is napokon belül le lehetett váltani, mert akkor ez volt a demokrácia, és ezt élveztük, és ennek örültünk. Sajnos 1950-ben államosították ezt az otthont is. Gábor bácsinak felajánlották, hogy végezze tovább az igazgatói szolgálatot, még egy magasabb jutalmat is ígértek neki, de nem vállalta, mert azt mondta, hogy abban a szellemben, amiben ő nevelte a gyermekeket, nem tudja tovább nevelni, inkább visszalépett, és 41 éves korára segédlelkész lett.
Ez azt jelentette, hogy akkor beszorult a templomfalak közé?
Azt jelentette volna, ha az egyház vezetősége gondolatát követjük, segédlelkésznek tették, ő így írja, hogy büntetésből, de kőbányára a legjobb barátja mellé, Koren Emil evangélikus lelkész mellé került, és nagy barátsággal végezték a munkát. Gábor bácsinak megvolt a gyülekezeten belül egy körzet, amit neki kellett látogatni, és végezte a lelkészi munkát, de egyszer csak feltűnt neki, hogy emberek eltűnnek Pestről, egyik napról a másikra. És akkor összeszedte a gyülekezetnek megbízható tagjait, mert sejtette, hogy miről van szó, és azt mondta, hogy gyűjtsünk élelmiszert és más dolgokat, és ő szerzett egy oldalkocsis motort, fölült rá, és járta az alföldi tanyákat, annak ellenére, hogy figyelmeztették, ha nem hagyja abba, ő is oda kerül.
És érte aztán valamilyen hátrányos megkülönböztetés, atrocitás, kitelepítés őt?
Őt nem érte, mert azért nagy megbecsülés vette őt körül a megmentett zsidók oldaláról, hát azért 2000 embert megmenteni a haláltól nem mindenkinek adatik, és ők soha nem feledkeztek el róla.
A missziónak az a lényege, hogy eljuttassuk az evangéliumot, a Krisztusról szóló szabadításnak az örömhírét olyan emberekhez, akik még ezt nem hallották. Sztélo Gábor igazi misszionárius lehetett, hiszen olyanokhoz fordult oda, akik nem voltak ott a templomokban.
Pontosan ez történt. Nekem mindig a jó pásztor jut eszembe Sztélo Gáborról. Tudom, hogy a jó pásztor Jézus Krisztus és mások mind béresek vagyunk, de nekem mindig ez a kép jut eszembe, mert ő azt tette, amit a jó pásztorunk mutatott, hogy mindig az elesettek. Soha nem felejtem el egy mondatát, hogy én nem törődöm azzal, hogy nyilas volt, vagy kommunista, vagy zsidó, vagy magyar, aki bajban van, azt menteni kell. Ez volt az életének a mentalitása. Nem mindig vették ezt jó néven, mert tulajdonképpen minden mentő szolgálata egy kicsit a hatalommal, akkori hatalommal szemben történt, de úgy érezte, hogy neki ezt kell végezni.
Ha ma az egyház missziós szolgálatot akar végezni, akkor mit tanulhat Sztélo Gábortól?
Azt gondolom, a legnagyobb tanulság az, hogy mindig a bajban lévőket menteni. És ha kell, kereteket is átlépni. Ez nem mindig esik jól az egyháznak, de én azt a kérdést tartom legfontosabbnak, amit valaki feltett a Sztélo ünnepélyen Budahegyvidéken, hogy mit tenne ma Sztélo Gábor. Azt kellene átgondolnunk, hogy ma kik a rászorultak, elesettek, hajléktalanok, mástól függők, cigányok, sorolhatnám tovább a dolgokat, szerintem Sztélo Gábor ma ezekkel az elesettekhez fordulna.